Isten igéjét Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből olvasom, a 41-től a 48. versig. Így szól hozzánk. Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Múlt vasárnap volt ez a bibliai szakasz a református bibliaolvasó kalauz szerint napi ige azóta velem van. Ebben a szakaszban Jézus úgy áll előttünk, mint próféta, klasszikusan, mint egy ószövetségi próféta, és a szakasz két nagy részre osztjuk, akkor az első részben egy prófétai üzenetet, egy prófétiai igehirdetést találunk, mond valamit Jézus. A második részében pedig az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan egy prófétai cselekedetet, egy prófétai jelet, egy szimbolikus tettet, amikor Jézus megtisztítja a templomot. Mind a két prófétai esemény, az igehirdetés is, és a jel, a cselekedet is ítéletet hordoz, nem is könnyű ítéletet. Nyilván Isten minden prófétája mögött ott van Isten szeretete, minden ítéletben ott van valahol Istennek a szándéka, ami végül is jó, de ez nem azt jelenti, hogy az ítélet nem valóságos és nem súlyos. Még akkor sem, ha Isten alapvetően szeretettel és irgalommal fordul a világ felé és a népe felé. Ennek az ítéletesnek szakasznak az alapján arról szeretnék ma beszélni, hogy ez az ítélet, amit Jézus itt megfogalmaz, hogyan lehet egy bátorító ítélet a számunkra. És ezt a szakaszt szeretném abban a valóságban olvasni és hallani, amiben élünk. Hiszen minden isteni szó abban a valóságban szólít meg minket, ahol éppen vagyunk. És ennek a valóságnak sok része van. Mindenünknek van egy személyes valósága, az aktuális személyes kérdéseink, gondolataink, vágyaink, ügyeink, küzdelmeink. Aztán beszélhetünk egy valóságáról a gyülekezetnek, egy nagyobb közösségnek, amiben vagyunk. Beszélhetünk az országunknak az összefüggéséről, valóságáról. De most alapvetően én egy nagyobb politikai közösségre nézve, Európára nézve, Európa házára nézve szeretnék erről az igéről beszélni. És gondolok itt mindazokra a súlyos csapásokra, amelyek az elmúlt hónapokban értek, az elmúlt hetekben egyre intenzívebben értek bennünket, és amint tudjuk, az előző héten, az elmúlt hét előtti héten, körülbelül 10 napja, egy katolikus pap mártír halált hart a franciaországi Rouenban, akit az iszlám nevében végeztek ki. Mit jelent ebben az összefüggésben ez a mai szakasz? Ezt keressük, hogy mit mond erről Isten, hogyan lesz ez az ítéletes szó, mégis bátorítássá, vigasztalássá nekünk, Isten népének. Először arról szeretnék beszélni, hogy mi az ítélet, mi Isten népének az ítélete. Másodszor arról, hogy miért van ez az ítélet, mi Isten népének a küldetése. És harmadszor arról, hogy akkor mindez konkrétan mire hív bennünket itt és most. Isten népének az ítélete. Amikor felolvassuk, amikor olvassuk ezt a szakaszt, akkor előtte a virág vasárnapi bevonulás van. Jézus, mint messiás, mint felkent, bevonult Jeruzsálembe, Isten városába. Jézus korában nagyon sok, nagyon erős messianisztikus elvárás élt a zsidóságban, amelyeknek a lényege az volt, hogy majd amikor eljön az idő, Isten elküldi az ő felkentjét, a messiást, akit felhatalmaz arra, hogy az utolsó idők uralkodójaként, hadd mondjam így, rendet tegyen a világban. A rendnek az egyik része az, hogy helyreállítja Izraelt és megszabadítja az ellenségeitől, itt konkrétan a római birodalom fennhatóságából. A rendnek a része, hogy Isten az idegeneket, az ellenségeket, a pogányokat ott is igazságot tesz, és beköszönt a békének a korszaka, amikor ő fog uralkodni. Jézus, amikor bevonul messiásként Jeruzsálembe, akkor a népnek a nagy része lelkesedéssel fogadja, részben ezek miatt, az elvárások miatt, amely erősen ott él bennük, de a vallásos befolyásosok és vezetők már akkor tiltakoznak, hogy ez a Galileából származó próféta lenne Izrael régen várt felkentje, uralkodója. És ezután vesszük fel a fonalat ebben a szakasszal, amikor Lukács így folytatja, hogy amikor Jézus közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta. A messiás, az uralkodó, a győztes hadvezér magabiztossága, vagy győzelem ittassága helyett, amikor Jézus bevonul a városba, akkor az arcán valami egészen más látszik, azt, hogy az arcát könnyek öntözik. És miközben, egy másik paradoxon, miközben könnyek mossák az arcát, közben mégis valami nagyon-nagyon kemény beszédre nyílik a szája. Bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Egy prófétai ítélet. El van rejtve, majd folytatja. Jönnek rád napok. Itt egy pillanatra csak lássunk bele, hogy itt van minden igaz prófétai szó, két jellegzetessége, két vonása. Az egyik, hogy szeretettel mondja, amikor ítéletet mond, akkor is. Ezért sír. Mert látja, hogy el fog jönni Isten ítélete a városra és a népre. De az igazi próféta az ítéletet soha nem örömmel, soha nem magabiztosan, soha nem önigazultan mondja, hanem ezzel az isteni együttérzéssel, ami ott van ezekben a könnyekben Jézus arcán. A második dolog pedig, ami a prófétai szóhoz tartozik, az ítélethez, hogyha az igaz, az az, hogy, ahogy Jézus mondja, bár csak felismerted volna, de most már késő. Azaz nem az ítélettel kezdte. Nem ezzel az utolsó szóval, ami utolsó szónak tűnik, hanem avval, hogy újra és újra hívta Isten népét Istenhez fordulásra, Isten uralmának az elfogadására. De itt már késő, és ezért folytatja, jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzálnak, szorongatnak, földre tipornak, mint sok ószövetségi profécia. És azt mondja, ennek az oka, hogy nem ismerte fel a békességre vezető utat Jeruzsálem, hogy nem ismerte fel Jézusban Isten látogatását, Isten küldöttét. És ezért jön majd el ez az ítélet. És ez valóban így lett, teljesen logikusan nyomon követhetően, mivel Jézusban nem ismerték fel azt az uralkodót, azt a messiást, akit valóban Isten küldött, aki megbékélésre vezethette volna a népet Istennel, és felismerhette volna benne a nép, hogy mire vezeti Isten őket ebben a korban és ebben a helyzetben. Mivel ezt a Jézust elutasították, és a hamis messianisztikus elvárások tovább éltek, Krisztus után 70-ben egy ilyen hamis messianisztikus elvárásból fakadó lázadás a rómaiak ellen oda vezetett, hogy a római hatalom valóban eljött, valóban körbezárta Jeruzsálemet, megostromolta, elpusztította, lerombolta a templomot, a házat, Isten dicsőítésének a helyét. Ez az ítélet. És a pusztulásnak ezek a képei, ostromfal, körülzárás, szorongattatás, emberek letiprása, ezek a képek, ezek közel sem olyan távoliak tőlünk, mint ahogy elsőre gondolnánk. Engedjük közel őket magunkhoz. Eljön egy ellenség, amely nem kíméri az embereket. Beszorítja őket, letiporja őket, mindenki menekül, ahogy tud, sokan nem tudnak, elvesznek. Elvész egy város, elvész egy nép. Elvész, mert nem ismerte fel Isten látogatását, ami alapjaiban más irányba formálta volna az életüket, ha felismerik Isten látogatását. És a képek ismerősek, híradóból, internetről. Lövöldözések, támadások, egymás tipró menekülő emberek. És bár nem vette körül Európa falait az ellenség, mentális értelemben mégis egyre jobban körül vagyunk zárva. Egyre jobban be vagyunk szorítva. Ez történik most Európában, egyre több félelem, egyre több szorongattatás. És lehet, hogy most azt tudod, hogy te azért jössz ide, hogy nem erről szeretnél hallani, de ez az a valóság, amiben élünk. Még akkor is egy picit most feldélegeztünk és örülünk 2 olimpiai aranynak. De ez csak a felszín. A mindennapjai valóságunkat azt határozza meg egyre inkább, ami történik ezen a kontinensen, ami történik a városainkban. És ha belegondoltok, ez pontosan ez. Egyfajta szorongattatás, bezárkózás, félelem, bizonytalanság, ami előttünk van. Egy olyan nép, egy olyan kultúra világában, amely valamikor az evangélium ismeretére épült, de amely egyre magabiztosabban és egyre tudatosabban utasította el, hogy Istent mindenek felett imádja, és hogy a társadalmat Isten akarata, Isten rendje szerint formálja. Egy olyan kultúrában vagyunk, amely egyre tudatosabban azt mondta, hogy nincs szükség már arra, különösen nem a nyilvános életben, hogy Isten elismerjük Úrnak, hogy magasztaljuk őt. És ez a világ már a szorult helyzetbe került. És ahogy erről beszélünk, nem úgy beszélünk erről keresztények, hogy ez valahol ott van kint, máshol a világban, úgymond. Mert ez a mi történetünk. Ennek részesei vagyunk. És ezért csak kérdésként. Vajon tekinthetjük-e ezt a helyzetet, mint egy ítéletként Európán? Mint egy ítéletként a kontinensen, a népeken, a városokon. Mert annyira magabiztosak lettünk, hogy nem kellett Isten. Nem ismertük fel a lehetőséget az evangéliumban. És nyilván nagyon óvatosnak kell lennünk, mert Európa hitehagyásáért Európa egyházai, Európa keresztényei is felelősek. Ezért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az ő problémájuk, és nem beszélhetünk kioktató módon, vagy úgy, mint akik kívül állnak. De az ítélet mindannyiunké. A terrorizmus nem válogat. Egyfajta hitehagyó vagy kárlomló, Charlie Hebdo típusú emberek, vagy egy szolgálatot végző katolikus pap között. Mindannyiunké. Az ítélet. Hiszen Európa hitehagyásáért valahol mind felelősség vagyunk. És ezért nem kifelé kiabálunk ítéletet. Isten őrizze meg ettől bennünket. Hanem fel kell tennünk magunknak a kérdést, ha olvasunk egy ilyen bibliai szakaszt. Fel kell tennünk a kérdést, ha mélyebben meg akarjuk érteni és látni, hogy mi történik. Nem lehet, hogy Jézus ma sír Európa felett. És nem lehet, hogy a Szentlélek ugyanazt mondja, bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve szemed elől. Lehet, hogy beborult az ég? Lehet, hogy sötétségre lettünk ítélve? Isten népének az ítélete. Menjünk tovább, menjünk mélyebbre. Miért van ez az ítélet? Mi Isten népének a küldetése? Ezt a profétai igehirdetést, amit Jézus elmond, ahogy mondtam, egy profétai szimbolikus cselekedet, egy jel követi, Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, és kiűzi az árusokat, akik ott hasznot húznak. Tudjuk, hogy az áldozati állatok árulása szükségszerű volt, be kellett mutatni az áldozatot, zarándokok messziről jöttek, ennek ott kellett lennie, viszont azt is tudjuk, hogy az Isten imádására messziről érkező zarándokok olyan áron és olyan feltételek mellett juthattak hozzá ezekhez az áldozati állatokhoz, ami gyorsan kijött belőlük minden idealista elképzelést arról, hogy hogyan is működik ez a jeruzsálemi vallásos kultusz. Az Isten házába készültek, az Isten jelenlétével való találkozásra. Az Isten jelenléte után vágyakoztak, és amikor megérkeznek, nem Isten szentségét és jelenlétét tapasztalják meg, hanem az emberi haszonlesést, az emberi kapzsiságot, az emberi hatalomészséget, az emberi pénzészséget. Megy minden, ahogy menni kell, csak mindent átjár az, hogy ez a saját zsebükre történik. És itt találjuk a magyarázatát két dolognak. Az egyik, hogy miért nem ismerte fel Jeruzsálem Isten érkezését Jézusban, a másik pedig, hogy mi váltja ki Jézus haragját. Miért nem ismerte fel? Miért jut Jézus története addig, hogy ítéletet kell hirdetnie Jeruzsálem felett? Amennyiben Isten népe életének a szívdobbanása, a középpontja, az Isten tisztelet, annak eszközévé lesz, hogy profitot szerezzen magának a vallásos elit, akkor azok, az a vallásos vezető réteg, akikre Isten népe vezetését bízta, vakká lett. Nem láthatja meg Istent. Miért? Nyilván a templomi kultuszban, ahogy megy az Ószövetség leírása szerint, a templomi istentisztelet, az áldozat, ahogy minden ki van alakítva, pontos leírás szerint, a berendezés, a tárgyak, a bútorok, minden. Mindennek Isten jelenlétéről, Isten szentségéről kéne beszélnie. Ezt tudják különben jól. De lelki értelemben, amikor belépnek, amikor végzik a szolgálatokat ezek az emberek, ott mindenben Istent kellene, hogy lássák. De mivel vannak elfoglalva? Megszokták, azt mind el tudják végezni, de a szívük egészen másról szól. Nem Istent látja, a szívük a hatalmukat, a szívük a hasznukat, a szívük a saját érdekeiket keresi ebben az egészben. És ezért nem ismerik fel Istent, hiszen Istenre nézve vakká lettek, mert a saját szívüket keresték, a saját érdekeik vitték őket, és ezt az egész külsődleges dolgot, ami az Isten magasztalása és tisztelete, már csak arra használták, hogy ők valahova jussanak. És ebben a helyzetben ott van Jézus, Isten küldöttje, aki minden cselekedetével és minden szavával az Atyát látja. Őt látja, és őt rámutat. Az Atya jelenlétét hordozza, minden szava és tette, az Atya érdekeit képviseli Jézus. És nyilván összeütközik azokkal, akik név szerint Istent, az Atyát szolgálják, de valójában önmagukat keresik. És mivel önmagukat keresik, nem képesek felismerni Jézusban Isten látogatását, mert vakok lettek már rég Istenre. És ezért összeütközés történik. És ezért pusztulásba döntik a rájuk bízottakat. Ezért nem ismeri fel Jeruzsálem Jézusban Isten látogatását. Másodszor mi váltja ki Jézus haragját ebben a helyzetben, hiszen bár Lukács egy nagyon rövid összefoglalást ad arról, hogy Jézus megtisztítja a templomot, más evangéliumokban tudjuk, hogy azért ott korbács ott van, az egy indulatos, az egy kemény esemény. Nyilván ez részben ez az önzés, vak hozzáállás, de ennél többről van szó, hiszen Jézus ott mond is valamit. Megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És igen, Jézus azt idézi, amit a lekcióban Ézsaiás próféta könyvéből olvastunk. Féljetek újra, mi jár Jézusban, amikor ezt a mondatot mondja. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, elviszem szent hegyemre, mondja Isten, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Ez Isten szívdobbanása. Miért választotta ki Isten Izraelt? Miért döntött Isten úgy, hogy a népe között lakik? Miért választotta ki Jeruzsálemet? Miért mondta azt, hogy ott építsenek neki házat? Miért mondta azt, hogy a jelenlétét adja a nép közepette ezen a helyen, ezen a ház, ebben a házban? Jézus pontosan tudja, hogy miért. Jézus pontosan tudja, hogy az Atya abban a nagy történetben gondolkodik, hogy létrehozta a világot, megteremtette gazdagsággal, színességgel, áldással. Majd ez a világ fellázadt Isten ellen, elszakadt tőle, nyomorúságba, sötétségbe, elveszettségbe került. Majd Isten azon munkálkodik, hogy valahogy visszavezesse magához ezt a világot, kiválasztja Ábrahámot, benne kiválasztja ezt a népet, Izraelt, szövetséget köt velük, megszabadítja őket a halálból, Egyiptomból, önmagát adja nekik, de azért, hogy ez a nép az idegenek, a népek, a pogányok világossága legyen. Hogy az életével bemutassa a Teremtő Istent minden népeknek. Ezért lakozik ott Jeruzsálemben, ezért jelenik meg ott a templomban, ezért választotta ki Izraelt. Mi váltja ki Jézus haragját? Leginkább az, amit így fogalmaz, rablók barlangjává tettétek ezt a helyet. És nem azért tették rablók barlangjává, mert a saját zsebükre dolgoznak. Egy kis korrupció, mit számít? Nem az a lényeg, hogy ellopják a pénzt, hanem az a lényeg, hogy akik jönnének, hogy Istennel találkozzanak. Ami Isten szíve vágya, hogy a népek megismerjék őt, hogy Izrael betöltse ezt a küldetést, azokat megfosztják attól, hogy Istennel találkozzanak, mert amikor oda mennek, nem Istent látják, hanem ezt a vallási elitet. És ezért rablók megfosztják ezeket a keresőket, hogy Istennel találkozzanak, és megfosztják, megrabolják Istent attól a dicsőségtől, hogy a népek neki adjanak dicsőséget, és őt magasztalják. És ez fáj Jézusnak. Hogy avval fejeződik be ez az ézsaiási szakasz, ami arról beszél, hogy a szétszórt Izraelt, babiloni fogság összegyűjti Isten, hogy ott is avval záródik, hogy nem csak Izrael gyűjti össze Isten, nem csak a saját népét gyűjti össze Isten. Azt mondja az utolsó vers, így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszórodott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akit összegyűjtöttem. Ez Isten szívdöbbenása, ez az Isten tisztelet helye, ennek kéne történni. Értjük Jézust. Ez az ő haragjának az oka. Ezért az ítélet. Mert nem tölti be Isten népe a Istentől való küldetését. Ez az ítélet oka. Európa egén, mintha besötétülne az ég. Mondtam. Akkor hogyan halljuk ebben az összefüggésben ezt? Isten népe küldetése, hogy imádság háza, imádság közössége legyen minden népeknek. És amit mi nem töltünk be, Isten azt mégis munkálja. És ezért hadd mutassak rá két jelenségre most, amelyek arra mutatnak, hogy miközben körbevesz bennünket a félelem és a szorongás, miközben körbevesznek ellenségek, akikről nem is tudjuk, hogy hol vannak. Közben hogyan teljesedik Isten Ézsaiás látomása és Jézus szívügye azzal kapcsolatban, hogy a népek megismerjék Istent. Az első dologról beszéltünk már többször, tudtok is róla, miközben ez történik Európában, Európában új gyülekezetek születnek. Ami azért furcsa, mert a kereszténység, bár az egész világban a legtöbb helyen terjed és növekszik, Európában csökken. És nagyon sok hírt lehet hallani arról, hogy templomokat bezárnak, templomokat eladnak, és az eladott, mert hogy nem jár már senki, nem bírják fenntartani. És a bezárt, eladott templomokból van, amelyikből vendéglátóipari egység lesz, van, amiből múzeum lesz, van, amiket pedig nagyon fancy apartmanoknak alakítanak ki, lakásokat alakítanak ki benne. Nemrég beszéltem egy lelkipásztorral Hamburgban, most 40-50 templomot terveznek most bezárni. De közben, miközben a kereszténység fogy, és statisztikailag Magyarországon is fogy. Nem ugyanaz a helyzet, de fogy. Üres templomaink vannak már bőven, inkább vidéken. Közben mégis, mintha egy friss hajtás, valami régi, több új gyülekezet plántálási hálózat és mozgalom működik a kontinensen. Nagy-Britanniában, akár történelmi jellegű egyházakban, akár olyan gyülek egyházakban, amelyeket Magyarországon kis egyházaknak hívunk. És a nagy kérdése ezeknek a mozgalmaknak, amelyek élnek, nem nagyok, nem hatalmasok, de sok-sok pici kis közösséget hívnak létre. A nagy kérdés mindig az, hogy hogyan érhető el az evangéliummal ez a sok mindenben megcsömörlött, kényelemben élő közömbös, vagy akár egyházellenes európai lakosság. Ez történik. Van egy nagy fogyás, vagy egy nagy erőtlenség, vagy egy nagy gyengeség, van egy nagy beszorítottság, van egy nagy nehézség, de közben valami zajlik. Közben még Isten ebben a világban, ezen a kontinensen is valamit cselekszik, apró pici magokat. És ez arról szól, hogy hogyan tölthetjük be a küldetést, imádságháza minden népnek. De a második jelenség az ennél sokkal különösebb és izgalmasabb. És ez pedig a Szentlélek munkája a muszlim világban. Nyár elején olvastam egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Szél az iszlám házában, hogyan vezeti Isten Jézus Krisztusban való hitre a muszlimokat világszerte. A szerző állításai komoly és több éves kutatásra épülnek. Az iszlám háza, egy iszlám kifejezés, amiről beszélnek önmagukról, és azt mondja, hogy ha a globális valóságot nézzük, 9 olyan nagy terület van, 9 olyan így mondja nagy szoba van, ahol nagy muszlim közösségek élnek, most ezeket nem mondom el, de Afrikában is, Ázsiában is, több helyen. És a komoly több éves kutatás, ahol mind a 9 helyen nyilván inkognitóban nagy biztonsági átgondolások mellett személyes interjúkat folytattak muszlimok között, akik Jézus Krisztusban való hitre térnek. Azt vizsgálja a szerző, hogy hol vannak mozgalmak, nem az, hogy egy-egy muszlim Krisztus követő lesz, hanem hol vannak a világban olyan mozgalmak, amelyben sokan térnek hitre, és a mozgalom kritériumának azt határozta meg, hogy egy maximum 20 éves időperiódusban legalább 1000 ember jut hitre, vagy 100 új gyülekezet születik. És azt mondja, hogy a 7. századtól, miután megszületik a muszlim vallás, a 7. századtól a 19. századig egyetlen ilyen mozgalomról sem tudunk a keresztény-iszlám találkozás összefüggésében. A 20. században 11 ilyen mozgalomról számol be, de a lényeg az itt jön. A 21. század első 12 évében, tehát 2012-ig 69 ilyen mozgalom indult el, és a számuk növekszik. Valami olyan történik, ami eddig soha nem történt a világban. Azaz a világ minden területén azt mondja, mind a 9 szobában, ahol muszlim közösségek vannak, a Szentlélek munkája nyomán számosan lesznek Jézus Krisztus követőivé, és ez a történelem folyamán példátlan. Nyilván, tegyük hozzá, nyilván ezek a számok egy csepp az óceánban. Egy csepp, vagy még annál is kisebb az óceánban, de... Számba véve azt, hogy egy muszlim, aki Jézus követőjévé lesz, az életét kockáztatja. Valamint olvasva a történeteket, ezt vizsgálja, hogyan szólítja meg őket Isten, hogyan lesznek Krisztus követőivé. És a legtöbb megtérésben nagy szerepe van annak, hogy Isten gyakran álomban vagy látomásban szólítja meg őket, így jelenik meg nekik Jézus, vagy pedig valami csodát élnek át, egy gyógyulást, vagy egy szabadulást. Ez a két dolog semmi kétséget nem hagy afelől, hogy ez Isten munkája a világban. Álmokat és látomásokat nem lehet rábeszélni a másik emberre. És ezért nem tehetjük, hogy ne halljuk ennek a fényében ugyanúgy, mint azt, ami történik, ezt az ítéletet és Jézus vágyát, imádságháza minden népnek. Nem tehetjük, hogy nem halljuk Ézsaiás prófétából ezt a verset, amit előbb mondtam, most halljuk ennek a fényében újra. Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszórodott Izraelt. Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. És ezt tölti be Jézus szívét hálával. Megvan írva az én házam, imádság lesz minden népeknek. Mire hív mindez bennünket? Amit Isten cselekszik abban a valóságban, amiben vagyunk. Azt mondtam, hogy ítélet, ez egy ítéletes szakasz, de van benne bátorítás. Hogyan lesz ez bátorítás? Hogyan lesz ez küldetés? Hogyan szólíthat meg ez bennünket? Három dolgot szeretnék mondani. Az első, vegyük komolyan, hogy az ítélet, amikor Európa ege alatt besötétedik, amikor félelem és szorongás jelenik meg a városban, amikor bezárva és letiporva érezzük magunkat, engedjük közel az ítéletet, és engedjük, hogy az ítéletből bűnbánat legyen. Ez az első dolog, az ítéletből bűnbánat legyen. Engedjük közel magunkhoz az ítélet képét. Ez a valóság. Ne próbáljuk. Persze, hogy hálásak vagyunk, hogy itt nem volt. Persze, hogy nem akarjuk, hogy itt legyen ilyen akció. De persze, hogyha őszinték vagyunk, pontosan tudjuk, hogy nem tudunk semmit. És természetes, hogy ezt kívül akarjuk tartani, amennyire lehet, mert ki szereti a félelmet, ki szereti a szorongást, ki szereti a sötétséget. El akarjuk magunktól nyomni. De ha mi Isten népe vagyunk, akkor a valóságot, amiben élünk, engedjük közel magunkhoz. Azért engedhetjük közel, mert van reménységünk, ami miatt a valóságot nem kell letagadnunk, hanem közel engedhetjük magunkhoz az ítélet képeit. De azért, hogy utána ez tovább vezethessen bennünket bűnbánat felé, vajon imádságháza voltunk-e minden népnek? Akár egészen személyesen, ami mindennapi valóságunkban. Vajon az Isten tiszteletünk, a gyülekezetünk arról szól-e, ahogy álmodtuk ezt a templomot, ahogy beszéltünk erről a templomról, ennek az igének az alapján, imádságháza minden népeknek, az idegenek megismerjék itt Jézust, vagy pedig közben azért más érdekeink vannak. Lehet egy ilyen hamis érdek az, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk a jók, kint vannak a rosszak, hazugság. Lehet egy ilyen hamis érdek az, hogy itt jó kapcsolatokat építünk, nem maradunk egyedül. Aki tetszik, tetszik, aki nem maradjon kívül. Hazugság. Vajon tényleg azok vagyunk-e, amire Jézus választott és hívott bennünket? Ahogy én hordozom Jézus nevét ebben a világban, mint keresztény ember, dicsőséget vagy gyalázatot szerzek neki. Ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, a félelem, a szorongás, a harag, a dű, a gyűlölet, amit keltenek bennünk, mindezek ellen átfordulhat igaz bűnbánattá és Isten elé állássá. És csak így lesz az ítéletből valami több, valami bátorítás, valami evangéliumi, valami Isten szerinti. Az első enged, hogy a szorongáson, a haragon, a dühön, akár a gyűlöleten keresztül, ha bennünk van, Isten mélyebbre hívjon, bűnbánatra hívjon, és elé álljunk. Ez az első lépés. A második, hogy az a Jézus, aki könnyező szemekkel, de meghirdette ezt a kőkemény ítéletet, végül mégsem ránk hárított mindent. Végül nem az ítélet lett az utolsó szó Isten népe életében. Végül az lett az utolsó szó, utolsó előtti szó, mondjuk inkább így, hogy végül ez, aki meghirdette az ítéletet. Éppen azért, mert meghirdette ezt az ítéletet. Jutott a kereszt halálra. Ölték meg, végezték ki, dobták ki a népe közül. Egy ilyen proféta nem kell. És mégis, mivel benne Isten látogatta meg a világot, ezért hatalma volt arra, hogy ebből a gyilkos tettből áldást hozzon az egész teremtett világ számára. Feltámadva még szélesebben nyitja uralmának a kapuit. Még erőteljesebben azt mondja, gyűjtök azokhoz, akiket már összegyűjtöttem. És ezért most, amikor mi csak az érdekeinket tudjuk szolgálni, a saját érdekeinket, gondolj arra, hogy ő a halálával a mi érdekeinket szolgálta. Amikor mi csak valamennyi több elismerést, vagy több pénzt, vagy több hatalmat, vagy több kényelmet szeretnénk, gondoljunk arra, hogy ő mindent megszerzett nekünk azzal, hogy mindent odadott, bocsánatot Isten gyermekséget, Istennel való közösséget, örök életnek reménységét, szent lelkét a szívünkbe, azt, hogy Isten gyermekeinek mondhatjuk magunkat, hogy örök reménységünk van. Mind megszerezte nekünk a halálban. Mi, aki csak megölni voltunk képesek őt, azt láthatjuk, hogy ő még ebből is kihozta nekünk a legnagyobb jót, hogy győzött. Ezért, ha eljutunk az ítéletig, az ítéleten, a bűnbánaton keresztül eljutunk Jézushoz, akkor ő megerősít, megújít, magával ajándékoz meg. És ezért harmadszor ennek szánhatjuk oda magunkat. És ez a legfőbb kérdés ma Európában, hogy az Isten népe hogy van jelen ebben a történetben? Amikor megy ez a kőkemény és nehéz politikai vita, ideológiai vita, amikor ehhez hihetetlen indulatok társulnak, jobb meg bal oldalt. Hogyan van Isten népe jelen? Hogyan vannak a keresztények jelen ebben a világban? Miközben itt van a sötétség Európában, miközben nincs garanciánk arra, hogy legközelebb kitér a terror, és hol? Értitek? Élhetünk békességben. Élhetünk Istenre nézve. Élhetünk Istenre mutatva. Beléphetünk a mindennapi beszélgetésekben, családban, barátokkal, munkahelyekkel, amikor akár a gyűlölet jön, akár a másik oldal, hogy mindenkit be kell fogadni. Mindezekben krisztusi módon lehetünk jelen, feltárulnak a lehetőségek, hogy ő rá mutassunk. De ez csak akkor tud megtörténni, ha végigmegyünk ezen, közelengeded az ítéletet. Bűnbánatra jutunk, hogy nem voltunk imádság népe, háza minden népeknek. Oda visszük magunkat ahhoz, aki értünk halt meg a kereszten. Elfogadjuk a bocsánatát, a felhatalmazását, a megtisztítását, és egy küldetést adott nekünk, és belépünk ebbe a világba, ezzel a felhatalmazással, ezzel a reménységgel, ezzel a krisztusi valósággal. És akkor betöltjük azt, amiért vagyunk. Akármilyen sötét is legyen az ég, imádságháza vagyunk minden népeknek. Amen.
Imádkozzunk. Imádkozzunk, és könyörögjünk Istenhez, hogy tekintsen le ránk. Mennyei Atyánk, halld meg hívó szavunkat, mikor könyörögve állunk előtted, és kiáltunk, hogy küldd el a te lelkedet. Jöjj, drága Szentlélek, jöjj, szállj le ránk, töltsd be minket, töltsd be a szívünket, tisztítsd meg elménket, újítsd meg gondolatainkat, elevenítsd meg életünket, formáld át cselekedeteinket, tisztítsd meg beszédünket. Jöjj, Szentlélek, újíts meg, tisztíts meg minket, hogy képesek legyünk imádkozni. Hogy képesek legyünk itt a gyülekezetben és otthonainkban téged képviselni. Jöjj, eleveníts meg minket. Hadd képviseljünk Jézus Krisztus téged ebben a világban. Hadd legyünk a te fényed. Hadd legyünk a te szereteted. Hadd legyünk a te cselekedeted. Add, Urunk, a te lelkedet. Megvalljuk most, hogy képtelenek vagyunk helyesen cselekedni, ha te nem cselekszel bennünk és általunk. Könyörgünk, hogy szállj meg minket most, amíg még itt az alkalmas idő, amíg még hallhatunk rólad, amíg együtt lehetünk, amíg összegyűlhetünk, amíg szabadon imádkozhatunk és dicsérhetünk téged. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk meg ezt a csodát. Lássuk meg a testvéri közösség örömét, és az ebben rejlő erőt. Újíts meg minket, Urunk. Újítsd meg a gyülekezetünket. Tedd újra imádság házává. Add, hogy mind egyenként, mind közösségben újra és újra összegyűjünk, és könyörögjünk, és ne csak magunkért, hanem ezért a lakótelepért. Ezért a városért, ezért az országért, egész Európáért, és az egész világért. És így könyörgünk most is. Szállj meg minket. Nyisd fel mindannyiunk szemét, hogy téged lássunk. Hogy meglássuk azt a csodát, ahogy mennyei atya a fiúban emberré lettél, és nem kimélted magad, meghaltál helyettünk. De halál nem fogadhatod be, és isteni erőddel kiragyogtál a halálból, és feltámadtál, hogy mindannyiunknak életet hozzál. Urunk, láttasd meg ezt a népekkel. Láttasd meg ezt az isteni erőt, hatalmat és igazságot. Láttasd meg mindezt átölelő szeretetet a népekkel. Hogy amíg nem késő, hogy amíg nem pusztítottuk el egymást, hadd térjünk hozzád, és hadd dicsérjünk mindnyájan téged. Könyörgünk, szállj meg minket. Irgalmazd nekünk, Urunk és Istenünk. Amen. És mondjuk el Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.